Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk és üzen nekünk az örökkévaló Isten. Ezt az igét pedig írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részének 8-tól a 11-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 21. rész 8-tól 11-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Másnap elindultunk és megérkeztünk Cézáreába, bementünk Fülöp evangélista házába, aki a hétdiakónus egyike volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik prófétáltak. Már több napja ott voltunk, amikor lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta, odajött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta, így szól a Szentlélek, azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és a pogányok kezébe adják. Eddig Isten megírott igéje. A Szentírásnak a különös titka és szépsége, szeretett testvéreim, az, hogy minél többet foglalkozik vele az ember, annál gazdagabban jelenik meg a benne rejtett isteni üzenet. A ma hallott bibliai részt hallhattátok a múlt vasárnap is, akik itt voltak az Isten tiszteleten, és abban azt az üzenetet, hogy a Krisztusnak elkötelezett élet halálig val a hűségéről. Így mondta Pál apostol, nem csak megkötöztetni vagyok kész, hanem meghalni is Krisztusért, ha szükséges ott Jeruzsálemben. Ez az igazi hűség. Ma viszont testvéreim, annak a titoknak szeretnénk egy kicsit a nyomába eredni, és remélem, hogy megfejteni is sikerül ezt a titkot, hogy mi volt az apostoli kor missziójának a titka. Ez azért is érdekes, mert ma is egy olyan változó, ahogy divatosan mondják, multikulturális világban élünk, amikor a Krisztus evangéliumának meg kell szólalnia érvényesen, és amikor azok, akik hisznek és vállalják a Krisztus evangéliumát, valamiképpen jelen kell lenni, és hitelesen kell jelen lenni ebben a világban. Nos, erre nézve az apostoli kor nem csak párhuzamosságokat mutat a mi korunkkal, hanem nagyon sok tanulsággal is szolgál. És furcsa módon a mai alkalommal ennek a történetnek 2 mellékszereplőjével szeretném, ha megismerkednénk, hiszen a főszereplő az maga Pál apostol, aki a 3. missziói útja során visszatér Jeruzsálembe, hogy beszámoljon a jeruzsálemi tanácsnak és az ősgyülekezet elöljáróinak, az apostoloknak, akik ott maradtak, a pogányok között végzett missziójáról és annak sikeréről. És ahogy hallottuk, a határban Cézáreánál, ez egy tengerparti kikötő, ma is megvannak a romjai, fent Galileában, az Izrael északnyugati részén, a földközi tengernél. Tehát Cézáreában megáll, ahogy hallottuk, Fülöp evangélista házában, száll meg jó néhány napig Pál apostol a munkatársaival. Ő van itt, hogy úgy mondjam, a fő sodorban előttünk, és valamiképpen nyomja is a mi gondolkodásunkat az ő apostoli nagysága, hiszen az ő munkásságához kötődik a 3 missziói út, nagyon sok levél, 13 levél az Új Szövetségben. De mindaz a történés, hogy úgy mondjam, az apostoli kornak a missziója az nem csak 1-2 nagy személyiségnek a történése, hanem úgymond kisembereknek, mellékszereplőknek a hűsége, nagyon nagy hűsége van benne, és a mai alkalommal 2 ilyen mellékszereplőt illetve az ő titkukat szeretném, hogyha egy picit megismernénk. Az egyik Agabosz próféta, a másik pedig Fülöp evangélista, a hét diakónus egyike, ő diakónusnak is nevezik, meg evangélistának is később, akinek a házában megszáll Pál apostol az ő munkatársaival együtt. Amikor a nagyapostol járja a római birodalom kereti tartományainak a városait, akkor mindig a Krisztusban beteljesedett megváltásról beszél azoknak, akik hajlandók őt meghallgatni. És azt olvassuk az apostoli kor idejéből, hogy azok, akik meghallották és a szívükbe fogadták az evangéliumot, nem csak befogadták és ennek örvendeztek, hanem ők maguk is azt a belső késztetést érezték, hogy azt az örömöt, amit megtapasztaltak a Jézus Krisztusban való hitben, elmondják másoknak is. Hogy úgy mondjam, úgy gyűrűzött tovább az apostoli ige hirdetés testvérei, mint amikor egy álló vízbe bedobunk egy követ. Nem csak az első hullámok jönnek, hanem az a hullám körkörösen elkezd terjedni egészen addig, míg eléri a partot. Valami hasonló történhetett. Az apostol hirdeti az evangéliumot, megérinti az embereknek a szívét, és azok az emberek, akik elkötelezik magukat, mert megtapasztalják, hogy ez a leggyönyörűbb és a leggazdagabb élet, a Krisztusban való élet, visszatért a remény. Nem félnek. De ezek az alapvető életérzések. Van kilátásuk. És az ő perspektívájuk még csak nem is evilági, hogy holnap meg holnap után jobb lesz, vagy a jövő évben hogy fogjuk elérni a birodalom nyugati határának az életszínvonalát, hanem az ő számukra a perspektíva egy mennyei perspektíva. Hogy nekem életem van Krisztussal itt a Földön és megtartatásom, és örökségem van Istennél a mennyek országában. És ebben a pillanatban viszonylagossá válnak a földi életnek a feltételei, hiszen ezek az emberek, akik komolyan veszik a Jézus Krisztus evangéliumát, elkezdik az életüket úgy élni, hogy az Istennek tetsző élet legyen, és ezáltal akaratlanul is, ráélve Krisztust a világra, elkezdik egy kicsit jobbítani maguk körül a világot, hiszen valahol itt kezdődik a keresztény életnek az értelme. Mert ha csak az ember elnyeli, mint fekete lyuk a fényt, az evangélium igazságát, anélkül, hogy hatása lenne a külső világra, hiába való a beszéd, ahogy Pál apostol később a korintusiakhoz írott levelében, a 15. fejezetben írja. Üres beszéd akkor. Hiszen az evangéliumnak a lényege, hogy meggazdagítson, és ebből a gazdagságból az ember adjon másoknak is. És ezek az emberek, akik ennek a missziói igehirdetésnek a követői lesznek, hogy úgy mondjam, a haszonélvezői lesznek ők maguk is, aztán olyan kis pontok a maguk helyén, amikor a Krisztus evangéliumának hitelességét élik és megélik. Nem csak központjai lesznek a gyülekezetnek, hanem olyanok, akik a Krisztus evangéliumának egészi teljességét látják, és gyönyörködnek benne, kölcsönösen. Az egyik ilyen Agabosz próféta. Azt tudjuk, hogy ő Galileában, illetve Jeruzsálemben működő próféta volt, kétszer fordul elő a neve az Új Szövetségben. A 11. fejezet 28. versében jelenik meg először itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, ahol megjövendőli, hogy nagy szárazság lesz ott, és ez be is teljesedik. És ekkor veszik komolyan az ő proféciáját, hiszen beteljesedik ez a jövendőlése. A másik pedig, amikor Jeruzsálemből Cézáreába megy, és ezt a jelképes cselekedetet elvégzi, amit hallottatok, hogy oda megy, leveszi Pál apostol derekáról az övet, megkötözi a saját kezeit és a lábait, és azt mondja, hogy akié ez az öv, ezt az embert ott fent Jeruzsálemben így fogják megkötözni a zsidók, és pogányok kezére adják őket. Nagyon érdekes, testvéreim, és majd látni fogjuk a másik mellékszereplő családjában is, hogy ebben az időben nem szűnik meg a prófétai szolgálat, sőt azt olvassuk, hogy az apostoli korban felerősödik a prófétai szolgálat is, annak jelenléte. Épp a Krisztus jelenlétében a szolgálatnak a lényege, hiszen sok vallás és sokfajta kínálat van, de az, aki az Isten hitelességét meg tudja mutatni, azok, akik ezt a prófétai szolgálatot vállalják, amivel kilépnek a világ elé. Hiszen a prófétai szolgálatnak a lényege, testvéreim, az Isten világban való jelenlétének a vállalása és a képviselete. Isten nem egy elvont igazság, valahol a felhők mögött ülő öregember, hanem Isten itt van a világban. Sőt, nem csak, hogy itt van a világban, hanem ő az, akinek a kezében van a történelem. Ezért tudja kijelenteni Agabosz az eljövendő aszályos időt. És azt mondja, ez Isten tervében benne van, és azért van, nagyon szépen fogalmaz Luther Márton az asztali beszélgetéseiben, hogy Isten azért hozza a nehézséget az emberek életében, hogy az igazak megtérjenek és imádkozzanak, a gonoszak pedig megtérjenek, vagy éppen a szívük még jobban megkeményedjen. De az Isten jelen van ebben a világban. Ez a prófétai szolgálatnak a lényege. És éppen a proféciáknak a beteljesedése, a mindenkori korban való beteljesedése, bizonyság arra nézve, hogy az Isten szava, a Szentírás és a kijelentés a Szentlélek jelenlétében, az nem üres beszéd, nem hitetés, ahogy szintén Pál apostolnál olvassuk, hanem Isten itt van a világban, de azt is jelenti, hogyha Isten kezében van a történelem, akkor az Isten kezében vannak az övéi is, azok, akik hisznek benne. Isten védi, óvja, szereti és viszi át a nehézségeken. Éppen ezért figyelmezteti az eljövendő nehézségekre, hogy fel tudjanak készülni lélekben, hitben. Mert a beteljesedett proféciák hitelesítik az Isten jelenlétét, és elfogadhatóvá teszik az Istenben bízó emberek számára az életet. Nem a panaszkodás és a nyugtalanság és a kilátástalanság, vagy a reménytelenség, amely betölti az Isten gyermekeinek a szívét, hanem az Istenben való bizalom. Mert ha Istentől jön az idő, Istentől való a megváltás is. És ezt az időt küldetéssel tudja vállalni az ember. Agabosz próféta, újszövetségi próféta és az ő beteljesedett jövendőlései, bizonságai a kortársak számára, annak, hogy Isten ott van velük, és az a Jézus Krisztus, akiről ők bizonyságot tesznek, megváltást kínál annak a nemzedéknek a számára is. És felkészíti azt a nemzedéket arra, hogy vállalni tudják a mindennapjaikat. A másik ilyen mellékszereplő, az Fülöp evangélista, egész pontosan nem csak ő, hanem az ő családja is. Ott van a ma 7 diakonus között, akik kiválasztanak már Jeruzsálemben a szolgálatra, a diakóniai szolgálatra. Ő az, aki az etióp kincstárnokkal megérteti Ézsaiás evangéliumából, hogy Krisztusban beteljesedett az, akiről szólt a próféta. És azt olvassuk róla, hogy onnan Jeruzsálemből Cézáreába kerül. És aztán, hogy családot alapít. 4 hajadon leánya van, ennyit olvasunk a családjáról, hogy 4 hajadon leánya van, akik prófétáltak. Megmondom őszintén, már a múlt alkalommal megragadott engem ez a mondat. Hogy 4 hajadon leány, akik prófétálnak, testvérekként együtt élnek a családban. Testvéreim, sok mindent elárul ez az egy mondat. És mindenek előtt az, hogy a családfő, az édesapa olyan hiteles életet élt, hogy a gyermekei, a 4 leánya nem csak passzív keresztények voltak, és ott voltak, és az apai tekintélynek engedelmeskedtek, hanem megkapták a prófétállásnak az ajándékát. Fülöp élete és szolgálata mindenekelőtt a családjában hitelesítette az ő keresztény életét. És ez nagyon fontos, hogy a családban legyen hiteles az az élet, a gyermekek előtt, meg az unokák előtt. Mert ennek áldása árad tovább. És Fülöpnek egy ilyen élete volt. Hiteles volt. Nem csak a példaadásban, hanem a Szentlélek jelenlétében is hiteles volt. És lányai úgy nőttek bele a Krisztus közösségébe, ezt most idézőjelbe teszem, hogy közben életes, szentlelkes életet kaptak. És ők maguk is prófétálni kezdtek. És megjelenik ugye itt is a prófétai lélek. Az első gyülekezetben, az apostoli korban, hogy milyen fontos, mert ez hitelesíti, ahogy mondtam, Isten jelenlétét. Hiszen a prófétai szolgálat lényege, így mondja hitvallásunk a Heidelbergi K.T., az, hogy Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami üdvösségünk felül kijelentette, mármint Jézus Krisztus az ő prófétai tisztében. Az Isten titkos tanácsát és akaratát az üdvösség felől. És ezt tudatosítani, ez az igazi prófétai szolgálat. Mi volt az apostoli kor missziójának titka? Ezzel indítottam az ige hirdetést. Mindenekelőtt testvéreim, az, hogy voltak elkötelezett személyek és családok a Krisztus szolgálatában, kis közösségek. Akik hitelesek voltak. És a prófétai szolgálat, a Szentlélek jelenléte megfogható volt a családok életében, személyeknek a beszédében, a magatartásában, és feltehetően a munka erkölcsében és hitelességében is. És a keresztény gyülekezeteknek a hitelessége épp abban tűnt ki a sok vallási közösség közül, hogy ők nem csak fogyasztották a vallást és féltek esetlegesen az istenek haragjától, hanem nekik volt megváltottság tudatuk. És tudták, hogy ami jön, az életben, az nem véletlen, hanem minden az Isten kezéből jön, aki ad erőt, és szent lelkes jelenlétet arra nézve, hogy az ember bármi jön, el tudja hordozni. A második, ami nagyon fontos, hogy az apostoli kor keresztjénei kezdeményezők voltak, és mobilok, mozgékonyak. Fülöp apostol nem ragadt Jeruzsálemhez. Elment Cézáreába, és Cézáreába is ugyanolyan hitelesen tudta élni családjával együtt. Ma, amikor ugye az élet kényszerít arra, hogy egyik helyről a másikra költözzenek emberek, egy kicsit él mindig bennünk, hogy a legszebb templom az, ahol mi születtünk. És az egyetlen nagy és jó gyülekezet ott, ahol felnőttünk. Pedig az élet elsodor más részekre, és meg kellene tanulni az apostoli kortól, hogy Krisztus, ahová új helyet adott, új életteret, ott ugyanolyan gazdagon tud megajándékozni az ő szent lelkének ajándékával. Az apostoli kor keresztényei nem helyekhez kötődtek, hanem Krisztushoz kötődtek. És a Krisztus szolgálatban mindig megtalálták a maguk helyét ott, ahol voltak az életben. És a harmadik, ami testvéreim gyönyörű, hogy az apostoli kor keresztényei épp azért tudtak erősek lenni a misszióban, mert számíthattak egymásra. Ilyen szép, jön Pál apostol a munkatársaival, és nem szállodákat keres, hogy hol tudjon megaludni, hanem bekopogtat a testvérekhez. És nyitva van az ajtó, és nyitva van a szikla. Ahol keresztjének vannak, ahol református keresztjének vannak, ott valami hasonló kellene legyen. Ha az ember végigmegy ezen a kicsi hazán, vagy végigmegy a Kárpát-medencén, olyan jó lenne, ha így lenne, hogy ahol látunk egy csillagos tornyot, bárhová bekopog az ember, vagy ha bekopog éppen a lelkészi hivatalba, tudja azt, hogy nyitott szívek vannak. Ezt a bizalmat kellene ebben az elmagányosodó világban újraépíteni, hogy testvéreink vannak, nem csak itt Szombathelyen, nem vagyunk elmagányosodó valakik, hanem a fővároson át a nyírségig, vagy éppen Londonig és Párizsig, vagy a tengeren túlon, Ausztrália nagyvárosaiig. Nekünk testvéreink vannak, akikhez mégiscsak be lehetne kopogni. Ez a bizalom, ez az ős bizalom, ami hitelessé tette őket. És ezáltal kiépül egy olyan hálózatos rendszer, amiben biztosak lehettek, hogy soha nem akad el az ember. Emlékszem, amikor én a szolgálatomat kezdtem még a rendszerváltás után Dél-Erdélyben, akkor még mindig nagy kincs volt az üzemanyag, nem voltak benzinkutak, nem lehetett kapni mindig benzint. És egyik alkalommal mentem haza a szüleimhez, elkértem az egyházmegye autóját, ami akkor is nagy ritkaság volt, hogy egyáltalán autó legyen még abban a világban. És nem tudtam tankolni sehol, még olyan közel 100 kilométerre voltam a szülőfalumtól, Balázsfalván bekopogtattam, ma is emlékszem az ottani lelkészhez, és kértem, hogy adjon egy kanna benzint. Tudom, hogy ez a világ szüksége volt, és az én szüksége. Ha már megáll az ember a benzinkútnál, és tankol már természetes, de az, hogy lehetett számítani valakire, és szó nélkül bement, belenyomta az ő Dacia a hátulsó részébe az üzemanyag tartályba, és kiszívott a tartályból annyit, hogy én hazajussak. Testvéreim, valahol ezt kéne újraépíteni. Számíthatunk egymásra, testvérekként. És ebben az elmagányosodó világban, ha senki másra nem, de a hitben testvérekre számíthatunk. És ha így lesz Isten népe, erős lesz. Azt is mutatnám, hogy ma is modell lehetne ez Isten népe számára, mert a Krisztus szeretete által megérintett ember és az Isten népe apostoli ismérvei a hitelesség, a mobilitás és a lélek profétai jelenléte. Ezt a hármat imádkozzuk Isten ma élő népéért. A mi népünkért is. Amen. Ad nekünk Krisztusunk az apostoli kor lelkületét, és benne reménységet, üdvösségünk felől, hogy a tieid vagyunk, és maradunk abban a testvéri közösségben, melybe hívsz, és fogadsz mindig, hogy a mennyek igazsága valósággá váljon, a földi gyülekezeti, hitbeli testvéri közösségben. Add, hogy benned így szeressük egymást, és így ismerje meg a világ, hogy a tieid vagyunk. Amen.